Szeretnétek győztesek lenni minden időben? Jó időben ez könnyű, rossz időben, hogy lehet megcsinálni? Hát erről szeretnénk ma beszélni nektek, hogy hogyan lehet olyankor is győztesen élni, mert nagyon sokféle idő van, a prédikátor azt mondja, hogy vannak jó napok és vannak rossz napok. Vannak olyan napok, amiknek örülünk, vannak olyanok, amikre azt mondjuk, prédikátort idézem, hogy ezek a nem szeretem napok. És bizony nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Tulajdonképpen azt lehetne föltenni, hogy hogyan lehet a körülményektől függetlenül győztesen élni. Hogy tudjuk magunkat függetleníteni a körülményektől, de függésben tartani az örökkévaló Istentől. Hogy lehet az elérni, hogy bennünket ne a kialakult szituációk, helyzetek és körülmények befolyásoljanak, hanem az örökkévaló Isten akarata legyen az, ami meghatározza az életünket. Ez nem könnyű. Ez nem könnyű, de ma sok-sok bibliai példával, sok hithősnek a példájával szeretnék erről beszélni, és szeretném ezt a szívetekre helyezni, és megmutatni, hogy mit tanít erről az Istennek a beszéde. Az első pontom az így szól, mondj nemet a téged visszahúzó körülményekre, és mondj igent Isten akaratára. Mondj nemet a téged visszahúzó körülményekre, és mondj igent Isten akaratára. És akiről szeretnék röviden beszélni, úgy hívják, hogy Ábrahám. Emlékeztek Ábrahámra? Ábrahám egy különleges személy a Bibliában, és nagyon sok mindent beszélhetünk az ő életéről, de csak az elejéről, amit a Biblia ír, szeretnék bekapcsolódni. 1 Mózes 12:1-től 3-ig. Azt mondja az Úr Ábrahámnak. Menj el a földedről, rogonságod közül, és atyáidnak házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzeté tesznek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldást leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Mózes első könyvének ezt megelező, a 11. fejezetében azt olvassuk, hogy Ábrahámnak már az apukája indult el egy városból, amit úgy hívnak, hogy Ur-Kazdim. A régészek és a történészek sokat kutatták azt a helyet, és meg is találták. Ne felejtsétek el, körülbelül 4000 évvel járunk Jézus Krisztus előtt, jó régen volt. És azt találták a régészek, hogy egy olyan metropolisz volt Ur-Kazdim, ahol 4000 évvel Krisztus előtt már vízvezetékek voltak. Mondhatnánk azt, hogy New York ma. Mondhatnánk azt, hogy egy különleges luxusváros, ahol rengetegen élnek, ahol jó lét van, és ahol persze lehetőségek vannak. Mondhatnánk azt is, hogy állások vannak, nincs munkanélküliség. Lehetőségek vannak, a vállalkozó vállalkozhat, és Ábrahám, édesapja Tári, úgy tűnik az Isten igéből egy megbecsült ember lehetett komoly lehetőségekkel, és elindulnak, és ott hagyják ezt a várost, mire alapozva? Isten azt mondta, hogy tudok egy jobb várost mutatni neked, ahol több vízvezeték van? Tudok mondani valami jobb helyet? Nem azt mondta neki az Úr, hogy gyere ki arról a helyről, és majd megmondom, hogy hova mész. Még azt sem mondta meg neki, hogy hova fog menni. Azt mondja, indulj el Kánaán földjének az irányába, és inkább nem mondom meg, hogy hova fogsz menni. Jobb is volt, mert végülis azt tudjuk, hogy Ábrahám, de Izsák is, Jákob is egész életébe vándoroltak. Sose volt egy föld darabjuk sem, amit magukének mondhatnak. Egyetlen egy föld darab volt, amit megvett Ábrahám, amikor meghalt Sára felesége, és akkor megvette a Makpela barlangját, és oda temette. Ez volt az összes. De semmilyen nem volt. Mégis egy gazdagságban élt. Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy mondj nemet azokra a körülményekre, amik visszahúzzák az életedet. Mert élhetsz Ur-Kazdimban viszonylagos jólétben, és lelki sivárságban és pusztaságban. Vagy élhetsz a pusztában egy lelki jólétben, Isten áldásában. Melyiket választod? És tudjátok, hogy az Isten igéjét olvassuk, azt látjuk, hogy Ábrahámnak bizony ez nem kevés áldozatba került, és vándorló volt, de azt nem lehet mondani, hogy földön futó volt, hogy leszegényedett volna, hogy nem élvezte volna az életét. Az élete végén azt mondja a Biblia, és ezt nem mindenkiről mondja így az Isten beszéde, de az élettel betelve, takarítaték az ő atyáihoz, ahogy Károli mondaná. Azt látjuk, hogy igen, meggazdagodott. Az előbb említett történetben, amikor megveszi a felesége temetésére a barlangot, akkor azt mondják a barátok, akik eladják neki, hát Ábrahám, te egy Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Mindenki fölnéz rád. Mindenki szövetséget akar veled kötni, mert látjuk, hogy az örökkévaló veled van. És ez hogy történhetett meg? Úgy, hogy Ábrahám eldöntötte, hogy őt nem a körülmények fogják befolyásolni, hanem az Isten akarata. Emlékeztek, amikor Lót pásztora és Ábrahám pásztorai összevesznek, és dönteni kell, hogy külön kell válni. És Lót mire néz? A körülményekre. És Ábrahám mire néz? Akármire megyek, az Isten meg fog áldani, megígérte. Most annyira mindegy, hogy melyik munkahely lesz az enyém, az Isten megígérte, hogy meg fog áldani. Annyira mindegy, hogy hol fogok lakni, mert az Isten megígérte, hogy az a lakás, ami az enyém lesz, azt ő meg fogja áldani. Ja, hogy albérletnek hívják? Hát, kit érdekel? Az Isten meg fog engem áldani. Amen. Az életünket albérletben kezdtük el, és ez néhányak számára elborzasztó, hogy lehet albérletben élni, de úgy éltünk, mint a sajátunkba. És úgy is gondolkodtunk róla. Kifizettük természetesen. De így éltünk. Miért? Mert azt éreztük, hogy Isten megáldott minket egy helyen. És volt hely, ahol lakhattunk. Ábrahám Isten áldása alatt élt, és ebben a világban, amiben mi élünk, nagyon sok hatás vár ránk. A politikai, társadalmi változások, és mind magukkal tudnak sodorni. De az örökkévaló Isten arra hív el bennünket, hogy legyünk győztesek minden időben. Én nem tudom megmondani Magyarországon, milyen idők jönnek. Inkább nem jósolgatok. Profétai kinyilatkoztatásom meg még nincs. De egy dolgot tudok állítani. Akármi is jön, és akármilyen időszak vár ránk, az Isten meg tudja adni, hogy mi áldottan és győztesen éljünk. Függetlenül a körülményektől. Amen. Következő pont így szól. Fordíts hátat a félelmeknek, és nézd meg jól, mi Isten terve. Fordíts hátat a félelmeknek, és nézd meg jól, mi Isten terve. 52. Zsoltár, 10-es vers. De én olyan vagyok, mondja Dávid, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Ez egy nagyon kedves mondat, és amikor jó idő van, és ezt kimondjuk, hogy olyan vagyok, mint egy viruló olajfa, nézd meg, minden jól megy körülöttem. Jó munkám van, szép családom. Viruló olajfa vagyok, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Akkor ez egy nagyon egyszerű igevers. De ha egyszer veszed a fáradtságot, és elolvasod az 52. Zsoltárt, mert az a legvége, az elejétől, akkor kiderül, hogy mikor írta Dávid ezt a Zsoltárt. Néhány napja volt az, mikor ezt a Zsoltárt írta, hogy úgy kellett elmenekülnie a felesége mellől, mert az életére törtek, és jöttek, hogy megöljék. Emlékeztek, mi valami kis teráfot tett a feleség az ágyba, és hát ott alszik Dávid, ezt megpróbálták megölni, hát maradt a fanyél, amit megöltek, és Dávidnak menekülnie kellett, mert Saul az életére tör. Néhány nap telik el. Dávid elérkezik a papok városába, elérkezik megéhezve, és azt mondja, nincs valami ennivalótok? Hát nincs semmi, csak mint az úr asztalára tettünk kenyeret. Egyébként néhány napos kenyér volt, azt szeretném mondani, tehát nem volt annyira finom. Ezt ette Dávid. Nem volt fegyvere. Azt mondja, nincs valami nálatok? Azt mondja, hát nálunk van a Góliát kardja, amit itt hagytál, mikor legyőzted. Ha jó lesz az, akkor adjátok ide. És Dávid rohan tovább. De amikor ott volt egy ember azon a helyen, akit úgy hívtak, hogy Doeg. És látta, hogy Dávid ott van a papoknál, látta, hogy oda menekül, és mikor Saul keresi Dávidot, akkor azt mondja, én tudom, ott volt a papoknál. Saul oda megy, itt volt Dávid? Itt. És kinyírt mindenkit. Megölt mindenkit, csak egy valaki menekült meg. Árulás, halál, gyilkosság, az életemre törnek. Minden elveszett, a családom, a feleségem, a házam, a jövőm. És ennek a Zsoltár végén mit ír Dávid? De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Mennyire másképp szól ez, hogyha tudod, hogy mikor írták. Mit mond Dávid? Azt mondja, ez a helyzet most. Korábbi versekben elpanaszolja, hogy mi minden történt vele. Ez a helyzet most. De. És szeretném, hogyha megtanulnátok Dávidtól ezt kimondani, hogy de. Mondjuk ki együtt. De. Szóval, amikor elmondod, hogy milyen helyzetben vagy most, akkor addig mondd, míg ki nem tudod mondani azt, hogy de. Eljut erre a pontra, és azt mondja, de. Annak ellenére, hogy mindez történt, és ennél komolyabb tragédiák és megrázóbb dolgok nem történhetnek az életbe, és igazságtalanság, és Dávid magát is hibáztatja, mert miatta nyírták ki a papoknak a családját. Mert ő ott járt. Ennyi volt a bűnük az embereknek. Saját magát is hibáztatja. És mindezek végén eljut oda, de én olyan vagyok, mint egy viruló olajfa Isten házában. Nem ezektől a helyzetektől függök, nem a körülményektől függök, hanem én már bele vagyok ültetve az örökkévaló templomába. Egy viruló olajfa vagyok az Isten házában. És azt mondja, bízom Isten szeretetében mindenkor. Nem tudom, milyen időszakok vannak, és mennyi félelemmel kell most szembenézned, de szeretném azt mondani neked, hogy meg lehet tanulni Dávidtól ezt a kis szót kimondani, hogy de. Annak ellenére, ami a körülmény, én az örökké való Istenhez ragaszkodom, és győztes leszek minden időben. Ez egy csoda, amit megtanulhatunk Dávidtól. A következő pontom így szól, tarts ki a teljes szabadulásig. Ilyen volt Dávid élete is, de egy általatok jobban beazonosítható szerzőt szeretnék írni, vagy hozni nektek, úgy hívják, hogy Jobb. Volt neki szenvedése? Ajaj. Még az Új Szövetség is emlegeti azt, hogy Jobb szenvedéseit ismeritek, hallottátok. A végét is azt mondja. Jobb első fejezet 9-től 12-ig. Nagyon érdekes, nem akarok hosszan beszélni, csak egy pár apróságról. Azt mondja, a sátán így felelt az Úrnak. Már önmagában ez is érdekes, hogy az örökkévaló beszélget a sátánnal. Azt mondja, a sátán, avagy ok nélkül féli-e Jobb az Istent? Nem te vetted-e körül őt, magát, házát, mindenét, amilyen van? Mit mond a sátán? Azt mondja, hát ilyen körülmények között mindenki téged dicsérne. Így megáldottad. Keze munkáját megáldottad, jószága igen megszaporodott a földön. De bocsáss csak rá kezedet. Sújtsd le vele mindarra, ami az övé. Vajon nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig azt mondta sátánnak, íme mindezt, amilyen van, kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki kezedet. Vajon ok nélkül féljük mi az Urat? Vajon csak a körülmények miatt jövünk az örökkévalóhoz, mert most megáldott bennünket? Ez itt a nagy kérdés. Vagy a körülményektől függetlenül képesek vagyunk tisztelni. Ugye szokták mondani, hogy nem jövök most a Gyuribe, mert nem vagyok jól. Hát most kéne jönni a Gyuribe, mikor nem vagy jól, nem? Akkor kéne ide járni. Ha jól vagy, azt mondja a Biblia, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. A betegeknek van, mondja Jézus. Ebből a történetből kiderül, hogy a gonosz folyamatosan azon mesterkedik, hogy nekünk ártson. Ez az ő munkája. És ne lepődj meg, hogy ezt csinálja. Azt is láthatod, hogy annak, amit ő megtehet, van egy határa. És az örökkévaló meghúzza ezt a határt. Jobbnak elég sokáig volt ez a határ. Nem kell izgulnod, tudja az Úr, te mennyit bírsz. De megengedte az Úr, hogy mindez megtörténjen. Miért? Mert miközben a gonosz állandóan azon mesterkedik, hogy elpusztítson és tönkretegyen, az Isten ezt nem engedi. Mi átéljük a szenvedéseket, félünk, panaszkodunk, kétségbe esünk, hogy mi lesz mindezzel, de mi az Istennek a nézőpontja? Ő mit csinál? Megvárja, hogy vége legyen? Nem. Az örökkévaló figyeli, mi van a szívünkbe. Az örökkévaló megvizsgál bennünket. Az örökkévaló megnézi, hogy kimondod-e ezt a szót, amit Dávid. De én olyan vagyok, mint egy gyümölcsöző, viruló olajfa az Isten házában. Az örökkévaló végig nézi, hogy mind mész keresztül, de nem úgy, mint aki elítél, hanem úgy, mint aki neked drukkol. Aki melletted van. És az egész Jób könyv erről szól, hogy az Isten drukkol Jóbnak. A végén már megszólal, és azt mondja, Jób, most figyelj, most már közel jársz, most akkor tanítalak. És elmondja mindazt, amit meg akar tanítani Jóbnak ezentúl, és visszaad mindent, és még jobban megáldja, mint ahogy előtte meg volt áldva. És nehéz is, nem azt mondom, hogy értjük mindig, és látjuk, hogy mi történik, de egy dolog biztos, hogy az Isten a szívünket nézi. Őnek is semmik a körülmények. Semmi az, hogy ez a körülmény lemenjen, vagy fölmenjen. Hogy most valami jó, vagy valami rossz történjen Istennél, ez pillanat alatt meg tud történni. De az örökkévaló arra hívott el bennünket, hogy tartsunk ki. Tartsunk ki a teljes szabadulásig. Mit mondott Jób? Amikor a felesége is azt mondja, most kéne megátkozni az örökkévalót. Azt mondja, hát ha elvettük az Úrtól a jót, hát hogy ne vennénk el a rosszat is. És kitart. És az Isten megáldja. Istennél nem az a kérdés, hogy meg fog-e szabadítani. Ő meg fog. Ő eldöntötte. Már akkor eldöntötte, amikor az egész szituáció elindult, hogy ő megszabadítja Jóbot. Úgyhogy ettől nem kell aggódnod. Isten arra hívott el bennünket, hogy a nehézségek ellenére is győztesek legyünk. A nehézségek ellenére is győztesek legyünk. Nézzétek meg Pál apostol példáját, hagy hozzam nektek ide. Korintusi levél. 2 Korintus. Mely két fordításból is felolvassuk. Az első, Károli, azt hiszem, nem, református új fordítás. Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de nem elveszettek. Azt mondja Pál, hogy Isten meggyújtott egy tüzet, meggyújtott egy fényt az életünkbe. És ez a fény világosan látszik, és megmutatja, hogy ki az örökkévaló az életünkbe. Megmutatja, és látszik minden ember számára, hogy Isten velünk van. És azt mondja Pál, de hát nem érkeztünk meg, most még vannak dolgok. Szeretem ezt a mondatot, mikor azt mondja, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Szoktatok kétségeskedni? Pál azt mondja, hogy nem úsztuk meg azt, hogy ne legyenek szorongattatások, félelmek, nehézségek, bizonytalanságok, amikről nem tudunk, hogy mi van. Ezt nem úsztuk meg, de Pál tanult Dávidtól. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Egyszerű fordításban még plastikusabban jelenik meg. Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs. Ezt a kincset azonban cserépkorsóban, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket. Mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit évők legyünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani. Isten azt mondja, arra hívott el bennünket, hogy minden időben győztesek legyünk. Kedves testvéreim, vannak néhányan ebben a teremben, akik azt mondják, most a győztes korszakukat élik, és nagyon jól megy minden. Szeretnélek bátorítani, tartsatok ki, megmaradtok a győzelemben. Vannak néhányan, lehet, hogy elég sokan, akik azt mondják, most a nehéz időszakot éljük át. Ki mennyit kapott jobb szenvedéseiből? Van egy kicsi ilyen, van egy kicsi olyan. Kétségeskedünk, üldöznek, szorongattatnak, nehézségek vannak, anyagilag, betegséggel, kapcsolataink van. És mit tanít nekünk a Biblia? Ne essünk kétségbe. Hanem mondjuk ki Dáviddal és Pállal együtt, de. Ez a helyzet, de. Isten könyörülni fog rajtunk. Isten meg fogja mutatni az ő áldását, mert minket arra hívott el az Úr, hogy minden időben győztesek legyünk. A körülményektől függetlenül győztesek legyünk. Annak ellenére, hogy mi mindenen kell keresztül mennünk, győztesek legyünk, mert erre hívott el bennünket Isten. És ez nem az a kérdés, hogy nincsenek félelmeink, vagy nincsenek aggodalmaink, vagy nincsenek rossz napjaink, vagy rossz pillanataink, rossz időszakaink. Az a kérdés, hogy de kimondjuk-e azt, hogy de ennek ellenére. Az Isten könyörülni fog rajtunk. De azt mondja Pál, megpróbálnak elpusztítani, de minket nem pusztíthatnak el, mert az örökkévaló Isten lakik bennünk. Amen. Van egy szereplő, akiről egy kicsit hosszabban szeretnék beszélni, a körülményektől függetlenül győztes élet témájában, őt pedig úgy hívják József. Ismeritek őt? József jól indult, szuper körülmények között élt, az apuka megbecsült és kissé elkényeztetett fiacskája, az örökkévaló beszél vele, álmokat ad neki. Lelkileg, szellemileg egy fantasztikus indulása van ennek a srácnak, csak valahogy az emberi kapcsolatok nem jönnek neki össze. 1 Mózes 37, 3-tól 5-ig. Izrael, azaz Jákob, minden fiánál jobban szerette Józsefet, mivel öregkorában született, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor a bátyai látták, hogy az atyuk minden testvére közül őt szereti legjobban, meggyűlölték. És egy jó szavuk sem volt hozzá. És álmodott József, elbeszélte bátyainak, erre azok még inkább gyűlölték őt. Az álomra emlékeztek, amely arról szólt, hogy Isten fölemeli Józsefet, és mindenki a bátyai, és az apja, meg az anyja is mind meghajolnak előtte. Ez volt az álom. Micsoda karrierindulás, igaz? A papának én vagyok a kedvence, olyan Nike cuccokba járok, mint senki, mert a papa fizeti, és nem is az eBay-ről rendeli, hanem bementünk a fórumba, és ott vettük meg. És a papa teljesen elkényeztet, és úgy látszik, az Isten is szeret. Mert az Isten ad kijelentést, használ a szolgálatba, velem van, hát irigykednek, hát ad irigykedjenek. Akinek ennyire jól megy, azra mindig vannak irigyei. Csak ez az irigység ugyebár tettekbe is megnyilvánult, hogy amikor adódott a lehetőség, akkor Józsefet a bátyai elkapják, elveszik a cifraruhát, szétszaggatják és bedobják egy kútba, gondolják, hogy meg kéne ölni, de aztán Istennek van egy terve. Kihúzzák a kútból, és eladják rabszolgának. Micsoda változás, belegondoltok abba, hogy valaki úgy élt, hogy egy elkényeztetett srác volt, gazdag ficsúr, ráadásul szellemileg is rendben volt minden, és most egy nincstelen és megvetett rabszolga. Egy nap alatt. Van egy kis zuhanás, igaz? És ahogy a rabszolgasságba kerül, bekerül egy házba, a Potifárnak a házába, és azt olvassuk az 1 Mózes 39-ben. Józsefet elvitték Egyiptomba, és megvette őt azoktól az izmaeliektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főrembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett, és az egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy az Úr vele van. És hogy mindazt, amit cselekszik, az Úr szerencsését teszi a kezében. Ezért kedves volt az ura előtt József, és személyes szolgája lett. Háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilyen volt, kezére bízta. Attól az időtől fogva házának és mindenének gondviselőjévé tette. Megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. Az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban, és a mezőn. József bekerül a rabszolgaságba. A elkényeztetett gazdag fiúból a rabszolga nincs telenné. És mit csinál József? Azt mondja, vége, elvesztettem mindent, elvesztettem minden álmomat, most már haragszom a világra, haragszom a bátyáimra, haragszom Potifára, haragszom az Istenre. Nem mondom, hogy ezzel nem küzdött. De mit mondott József magába? Hozzuk ki a legjobbat ebből a helyzetből. Mi a legjobb, amit ki tudunk hozni ebből a helyzetből? Hát először is legalább, amit csinálunk, azt csináljuk jól. Annyira látom, hogy néhányan olyan mélységesen el vannak szomorodva azon, hogy milyen helyzetük van, hogy mindent rosszul csinálnak. A munkahelyen, otthon a családban, a dolgaikban, mert ők el vannak keseredve. De így nem leszel győztes minden időben. Mit csinál József? Függetleníti magát attól a helyzettől, hogy ő rabszolga. És nem azt nézi, hogy ez most neki jó vagy nem, a legjobbat hozza ki magából. Úgy nyírja a füvet, úgy kapál, úgy gondot visel az állatokra, aztán egyszer csak már nem ő csinálja, hanem szervezi a munkát, és egyre följebb és följebb jut, és azt mondja az Isten, hogy annyira jól végezte a munkát, hogy az örökkévaló megáldotta mindazt, amit csinált, és Potifár is rájött, hogy az Isten áldja őt József miatt. Mert nem a körülményekre nézett. Gondoltatok már abba, szeretett testvéreim, hogy az Isten megáldhatja azt a munkahelyet, ahol dolgoztok, csak miattatok? Csak azért, mert te ott vagy. Nem azért, mert az jó munkahely. Legkevésbé sem azért, mert a főnököd annyira jól csinálja a dolgát. Ezzel egyetértünk, ugye? Hanem azért, mert te ott vagy. És te Isten embere vagy, és Isten embereként hűséggel végzed a dolgod. A tőle tehető legjobbat teszed bele. Mert nem a főnöknek, nem a cégnek szolgálsz, hanem az Úrnak. És Istent szolgálod azzal, amit végzel a hétköznapokban. És az Úr megáldja a cégedet, megáldja a munkahelyedet, megáldja még a főnöködet is azért, mert te úgy élsz, mint József. Ez fantasztikus az én számomra, hogy hogy tudja ezt tenni. És hát nem egyszerű ez a dolog, mert ugye Potifárnak van egy felesége, halleluja, és Potifárné, a Zsuzsó mondta egyszer, a banya, szemet vet Józsefre, és azt mondja, hát jó lenne, ha ebből a kapcsolatban egy kicsit több is kijöhetne. Ha már ilyen aranyos, kedves, jó fiú ez a József. És Józsefnek újra van egy lehetősége. Miről szól a körülmény? Hát ki akar velem kezdeni a főnök felesége? Ki tudja meg? A főnök felesége ezt elintézheti. És még jobb is lehet az életem. Még előrébb kerülhetek. Ki tudja, ez a nő még arra is képes, hogy megölje a férjét miattam. Előre vehetek. És azt József azt mondja, de hát az örökkévaló. Az örökkévaló Isten ellen nem vétkezhetek. És elutasítja ezt a helyzetet. Kiáll az Úr mellett, a körülményekre nemet mond, és az Isten akaratára igent, és meg lesz a jutalma, börtönbe zárják. Igazságtalanul. Azért mondom, szeretném, hogy van ám ilyen. Nemet mondtál a körülményekre, igent, az Isten akaratára, mindent úgy csinálta, hogy a pásztor mondta, és rosszabb lett. Még sokkal rosszabb lett a helyzet. Nem elég, hogy rabszolga volt, most már egy elítélt bűnöző, aki nem csinált semmit, tisztességes volt, ez volt az egyetlen bűne. Tisztességes maradt. 1 Mózes 39.21-től. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá kegyelmességét, és kedvesítette őt a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok mindazok a foglyokat, akik a tömlökben voltak, József kezére bízta. Úgyhogy ami történt, az minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a börtönparancsnoknak azokra, akik a keze alatt voltak, mert az Úr Józseffel volt, és szerencsésített mindent, amit cselekedett. Mit csinált József? bekerülve a börtönbe még mélyebbre, mikor már úgy gondolt, hogy ennél mélyebbre nem lehet kerülni, lekerült még mélyebbre, de továbbra is azt mondta, nem érdekelnek a körülmények, csak az Isten akarata. És a börtönben jó rab volt. És elkezdték megbízni feladatokkal. Akkor adjál te kaját a többieknek. Te figyeld a sorokozót. Te intézd el a napi beosztást. És hamarosan József vezette az egész börtönt. Nem tudom, milyen a munkahelyed. Mihez hasonló? Potifár házához, vagy a börtönhöz? De ott is megállhat téged az Úr. Mert nem a körülményektől függ az, hogy Isten áldás rajtad van, hanem a vele való kapcsolatodtól. És József úgy dönt, hogy nem érdekli, hogy ott van a börtönben. És nem azzal foglalkozik. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy úgyse lesz már semmi abból, amit Isten megígért nekem az kezdet-kezdetén. Mert csak gyűlölet, igazságtalanság és hazugság ér egész életemben. De én akkor is szeretem az Urat. És úgy szolgálok, ahogy azt Isten, amire Isten elhívott. És hát ott is történik még igazságtalanság, ismeritek a történetet, de a vége az, hogy József a fáraó elé kerül, és a fáraó álmát megfejtve Isten fölemeli a legmagasabb pozícióba. Fölemeli, első ember lesz, és mindaz, amit csinált a Potifár házában, mindaz, amit csinált a börtönben, azt most már csinálhatja egész Egyiptom fölött. És ahogy Isten megáldotta Potifár házát, még a börtönt is, megáldotta egész Egyiptomot. Mert ez volt az ő terve. Gyönyörű felesége lett, gyönyörű gyerekei, és az örökkévaló áldása ott volt az életében. De József nem a körülményekre nézett, hanem az Isten akaratára. És mielőtt meghalt, mit mondott? Jó, itt meghalok, be fognak balzsamozni az egyiptomiak szokása szerint. Ez jó is, mert nem szeretném, ha itt temetnétek el. Mert mi az Isten akarata? Hogy ez a nép bemenjen az ígéret földjére. Úgyhogy amikor majd Isten bevisz titeket, vigyétek már el a csontjaimat is. Mert azt szeretném, hogy azon a földön legyek eltemetve, amit Isten megígért az ő népének. Nem érdekelte már Egyiptom, hanem csak az, hogy mi az Isten akarata. És bennünket is Isten erre hívott el. Mondj nemet a körülményekre, és mondj igent az Isten akaratára. Ne az befolyásoljon, hogy milyen helyzetben vagy. Se jó, se rossz irányba, se pro, se kontra. Se egy potifárné csábítása, se mások a különleges helyzetek, hanem az tudja meghatározni az életedet, hogy mi az Isten akarata számodra. Mire hívott el az Úr? És ha ebben jársz, az örökkévaló meg fog áldani téged. Tudtok erre ámen mondani? És még egy, max. Két igém van hátra. Velem vagytok, testvéreim? Erről szerintem beszéltem már közöttetek, talán egyszer egy 9 órás alkalmon. Jelenések könyve, első fejezet, 9. vers. János apostolról szeretnék néhány szót szólni. Azt mondja, Jelenések 1:9, én, János, testvéretek vagyok Jézus által, és társatok a szenvedésben, türelmes kitartásban, és a Jézussal való együtt uralkodásban. Engem bátorít az, hogy János azt mondja, hogy testvérem, és az, hogy velem érez, és társam. Ez bátorító, amikor János apostolról van szó. Én testvéretek vagyok, és ugyanazokban a dolgokban veletek vagyok, amik titeket érnek. Mi volt az első, amit megemlít, hogy mi ér bennünket? Azt mondja, én társatok vagyok a szenvedésekben. Érnek minket szenvedések, testvéreim? Kérdezz már meg a melletted ülőt, hogy érnek téged szenvedések? Van, aki azt mondja, inkább nem beszélnék most erről, mert érdek. Érnek minket szenvedések? Azt mondja János, hát engem is. Azt mondjuk a keresztény hagyomány úgy tartja, hogy olajban megfőzték, és azt is túlélte. Ezután került Pátmosz szigetére, számüzetésbe, ami egy ilyen kopár hely, tele sok-sok viharral, széllel, egy kiborító, tulajdonképpen egy ilyen idegörlő helyszín. És hát ott is függetlenítette magát a körülmények között, és inkább bement az Úr jelenlétébe, és ott töltötte a Jelenések könyvének az idejét Pátmosz szigetén. De azt mondja, János, én tudom, min mentek keresztül. Én tudom, hogy nem könnyű nektek az az időszak. Társatok vagyok mindenben, mert én is sok nehézségen megyek keresztül. De végig gondoljátok azokat, akikről ma beszéltem. Jobbot, Dávidot, Ábrahámot, Pál apostolt, Józsefet. Hát mindezeknek az életében ma szenvedésekről beszéltünk, és nehézségekről. De Isten nem arra hívott el, hogy szenvedjünk, hanem arra, hogy győztesek legyünk minden időben. Még a szenvedések idejében is. Ha most nehézségeid vannak, azt mondanám, ne akadj ki ezen, mert vannak, voltak. Ti mondtátok. Én nem ki sem mertem mondani. Ki sem mertem mondani. Lesznek. Hát most mit csináljunk? Hát ez egyik jön, megy, jön a másik. De nem az a kérdés, hogy ezek jönnek, mennek, hanem az, hogy Isten győztesnek hívott el bennünket. És akkor is kimondjuk a legmélyén, a legnehezebb helyzetekben, de én olyan vagyok, és nem azt mondta Dávid, majd egyszer olyan leszek, hanem azt mondja, én most olyan vagyok, mint egy viruló olajfa az Isten házában. Isten házában lakott? Egy frászt a pusztába halálra keresték, alig bírt találni egy barlangot, hogy meghúzza magát. A körülményei nem szólt erről, de a szíve arról szólt, hogy ő az Úr házában lakik. Függetlenül attól, hogy milyen körülmények veszik körül. És azt mondja János, én társatok vagyok a szenvedésben, tudom, mint mentek keresztül. És ha szenvedték, akkor következő biztos, hogy így lesz. Azt mondja, társatok vagyok a türelmes kitartásban. Szerettek kitartani? Én nem. Őszinte vagyok. Én nem szeretem. Az gáz, mikor napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre nem változik semmi, és ne akadja ki. Mert ezt mondja. Maradjak türelmes. Nem azt mondja, hogy az ideges kitartásban, a felháborodott kitartásban, a kétségbe esett ki, hanem a türelmes kitartásban. Ráérek. Uram, te tudod, legyen meg a te akaratod, én itt várok, várok. Mondja Dávid 40. Zsoltárban, várván vártam az Urat. Ez is sok mindenről beszél. Várván vártam. És azt mondja János, tudjátok, hogy mi ezeken keresztül megyünk a szenvedésen, és ahhoz, hogy kijöjjünk, szükségünk van a türelmes kitartásra. Csak emlékezzetek jobbra. Kellett kitartani a végig azért, mert a történetnek nem a szenvedés a végállomása. A történetnek nem a szenvedés a végállomása. A végállomás a győzelem. Minden időben győztesnek hívott el az Úr. Ez a végállomás. De hát vannak szenvedések. És hogy a végállomáshoz elérkezzünk, türelmesen ki kell tartanunk. És azt mondja a János, hogy társatok vagyok a szenvedésben, társatok vagyok a türelmes kitartásban, és társatok vagyok a Jézus Krisztussal való együtt uralkodásban. Társatok vagyok abban, hogy győztök. Mert van szenvedés, van türelmes kitartás, és van utána Jézus Krisztussal való uralkodás. Van betegség, és van gyógyulás. Van anyagi szükség, és van bőség. Azt mondja, Pál, ismerős vagyok ezekben. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Volt olyan, hogy fogalmam se volt, hogy fogunk megélni. És volt olyan, amikor nem tudtam, kinek adjak még abból, amin van. És Isten arra hívott el, hogy Jézus Krisztussal együtt uralkodjunk. Az uralkodás, elgondolkoztam ezen az igén annak idején, és azt fogalmaztam meg, az uralkodás azt jelenti, az uralkodik, aki az akaratát érvényesíti. Az uralkodik, aki eldöntötte, hogy mi legyen, és az lesz. Van egy akarata, van egy terve, és azt érvényesíteni is tudja. Ezt látjuk mi a politikai életben. Tudjuk bizonyos intézményeknél, amelyek uralkodnak fölöttünk, mondjuk a NAV. Ő uralkodik, mert van terve, azt érvényesíti. Akár akarod, akár nem. Akár jogos, akár nem. Ez az uralkodás. Na de, most ne róluk beszéljünk, hanem rólunk, hogy mire hívott-e bennünket Isten arra, hogy mi uralkodjunk. Na ne a hülye gondolatainkkal, amik eszünkbe jutnak, hanem Jézus Krisztussal együtt. Amikor tudjuk, hogy mi Isten akarata, és odaadjuk arra a szívünket, mert nemet mondtunk a körülményekre, és igent mondtunk az Isten akaratára, és akkor az Isten akarata kezd el megvalósulni, akkor mi Jézus Krisztussal együtt uralkodunk az életben. Erre hívott el bennünket az Isten, hogy ne a betegség, hanem a gyógyulás legyen igaz ránk. Ne a tönkremenetel, hanem a helyreállás. Nem a kapcsolatok elveszítése, hanem sok új kapcsolat szerzése legyen igaz ránk. Nem a munkanélküliség, hanem azon való töprengés, hogy melyik állásajánlatot is vállaljam el. Ez az Isten fiainak az öröksége. Mert nem csak a szenvedésekben társ János és mindannyian, nem csak a türelmes kitartásban vagyunk társai egymástak, de a Jézus Krisztussal való együtturalkodásban. Erre hívott el bennünket az Isten. És az utolsó igeversen mindenki mondja halleluja. Gyertek, álljatok fel. Egy felkendicsőitől Évitát kérném szépen, hogy foglalja el előállását. Egy igevers, de erről már órákat tudnék beszélni, de most megkímélek benneteket. Róma 5:17. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad az Isten kegyelme. Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket. Azt mondja Pál apostol itt a római levélben, hogy sok hazugság, gonoszság és a halál elkezdett uralkodni akkor, amikor Ádám és Éva erre engedélyt adott a döntésével. És emiatt is vannak szenvedések, emiatt vannak nehézségek, mert ezen a földön nem az igazság, a jogosság és a szeretet uralkodik, hanem az irigység, a hazugság, a gonoszság, a másik eltiprása és a halál. Ez uralkodik. És Jézus azt mondta a mennyei atyának, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Mi itt vagyunk, és keresztül megyünk nehézségeken. De azt mondja Isten, hogyha ez igaz, hogy uralkodik a halál és a gonoszság munkája ezen a világon, azt mondja, sokkal inkább uralkodnak ebben az egy életben, a Jézus Krisztus által mindazok, akikre rááradt az Isten kegyelme. Ez azt mondja ez a Biblia vers, hogy arra vagytok elhívja, hogy uralkodjatok. Minden időben, minden helyzetben arra vagytok elhívva, hogy győztesek legyetek. Arra vagytok elhívva, hogy az életetekben elmenjen a betegség, elmenjen a halál, elmenjen a gonoszságnak a munkája. Arra vagytok elhívva, hogy Isten által fölemelkedjetek a nehézségeken, és uralkodjatok, mint ahogy egy napon Dávid beült a királyi székébe, mint ahogy egy napon Józsefet fölkenték. Ti is uralkodjatok, mint azon a napon, mikor Jób visszakapott mindent, többszörösét annak, amit elveszített. És azt mondja a Biblia, nem is volt olyan híres és nagy tekintélyű férfiú az egész keleten, mint amilyen Jobb volt. Isten erre hívott el bennünket, szeretteim, és ehhez meg is ad mindent. És ma tudjad, hogy az Isten figyeli a szívedet. És lehet, hogy vagyunk itt néhányan, akiknek azt kell mondanunk, mint Dávidnak, de, én olyan vagyok, mint a viruló, olajfa az Isten házában. És a következő dallal, ahogy megyünk Isten jelenlétében, arra hívlak benneteket, gyertek, erősítsük meg a gyökereinket az Úrházában. Erősítsük meg, hogy mi oda tartozunk, mi viruló olajfák vagyunk az Isten házában. És a körülményeiktől függetlenül
az Isten akarata fog érvényesülni az életünkben. Az ő áldása és az ő tervei valósulnak meg. Amen. Gyertek, dicsérjük az örökkévalót.